Kegyelem legyen nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és megváltónktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztelésre készülve a 329. dicséretünk második versét énekeljük. Nem éltem még a föld színén, te értem megszülettél. Keresztség sákramentumát megváltunk az Úr Jézus Krisztus szerzette és rendelte. A szereztetés igéket olvasom a Máté Evangélium a 28. fejezetének utolsó verseiből. Jézus Krisztus mondja, nékem adatot minden hatalom menjen és földön, elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az atyának, a fiúnak és a szent léleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mind azt, amit én parancsoltam néktek, és íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Mielőtt ennek a parancsnak engedelmeskedve egy kisgyermeket megkeresztelnénk, előtte még két kérdést intézek hozzátok, és azt kérem, hogy a feltett kérdésekre lelkiismeretesen és hangos szóval feleljetek. Azt kérdezem először, akarjátok-e, hogy a kisgyermek a Szent Keresztség által tagja legyen a Magyarországi Református Anyaszent Egyháznak. Ha így van, felejétek, akarjuk. Ígéritek, hogy úgy nevelitek őt, és engeditek nevelni őt a Református Egyház által, hogy az élő Istenbe vetett hitéről majd ő maga önként tehessen vallást a konfirmáció alkalmával Isten és a gyülekezet színe előtt. Ha így van, felejétek, ígérjük. Most a gyülekezettel együtt tegyünk vallást a mi keresztény hitünkről, mondjuk el együtt fennhangon az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, kifogantaték szent lélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték. Szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan részen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszek egy egyetemes keresztény anyaszent egyházat, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Hajtsuk meg fejünket, csöndesedjünk el, és imádkozzunk. Istenünk, jó atyánk, tudtuk, mert ismertük a te igédből ezt a csodálatos kijelentést, hogy a gyermek az anyamé gyümölcse, jutalom, sokra méltatás és ajándék. De Urunk, annyira más, már személyes tapasztalattal is vallani, hogy igen, a te igéd igaz. Annyira megelevenednek a te igéid, amikor személyesen átéljük. Most ebben az esetben azt a csodát, hogy mi lettünk megajándékozottak, sokra méltatottak. Mert a Teremtő Isten egyetlen egynek alkotott egy drága életet, akit nekünk adott. Miközben egészen a tiéd a gyermek, hiszen te alkottad. Krisztus vérén megváltottad magadnak, aközben egészen a miénk is. Köszönjük, hogy szerethetjük őt, hogy gyönyörködhet a szemünk és a lelkünk ő benne. Köszönjük, hogy reánk bíztad, az érte vállalt felelősséget. Urunk, úgy szeretnénk megérteni, hogy ki az a drága élet, akit benne elrejtettél. Úgy szeretnénk felismerni szülők, keresztszülők, nagyszülők, hogy milyen adottságokkal, lelki kincsekkel áldottad meg őt, hogy ezeket segíthessük kibontakozni. Köszönjük, hogy teremtője vagy, szeretetből, hatalommal alkottad őt. Köszönjük, hogy megváltója is vagy. Krisztusért, ott a Golgotai kereszten, ő érette, neki is van bűnbocsánat és örök üdvösség. Segíts, Urunk, hogy ezt a legdrágább lelki kincsét először mi rejthessük a szívünkbe, és majd elmondhassuk neki szóval is, és hitvalló életünk példájával is. Hogy egyszer ő is tanítványoddá lehessen, aki nem kényszerből engedelmeskedik a te parancsaidnak, hanem azért, mert megértette, hogy te szereted őt, és őnék is szabad lehet téged viszont szeretni. Köszönjük, Urunk, hogy eddig is megáldottad őt, a te áldásodat ne vondd meg tőle soha. Krisztus érdeméért kérjük mindezt. Amen. Angéla, keresztelleként téged az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevébe. Amen. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon néked békességet, ami Urunkért, a Krisztus Jézusért. Amen. Tessenek helyet foglalni. Foglaljunk helyet, kedves testvéreim, és keressük meg a 450. számú dicséretünket. Énekeljük azt végig, mind az 5 versével. A 450. dicséretünk így kezdődik. Drága dolog az Úristen dicsérni, színe előtt kegyesen énekelni.
Enyhít meg sok keserűségeket, mind testi, mind lelki betegségeket. Az ő néki csodálatos tanácsa, hogy a szelideket felmagaszt.
Ami segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassuk meg az élő Isten igéjét, amelyet lelkünk épülésére az Új Szövetségből, a Máté írása szerint való Szent Evangélium 5. fejezetéből olvasok, az első 10 versből. Mikor pedig látta Jézus a sokaságot, felment a hegyre, és amint leült, hozzámentek az ő tanítványai, és akkor Jézus megnyitván száját, tanította őket, ezt mondván: boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyeknek országa. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Boldogok a szelídek, mert ők örökségül bírják a földet. Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, mert ők megelégítetnek. Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Boldogok, akiknek szívük tiszta, mert ők az Istent meglátják. Boldogok a békességre igyekezők, mert ők az Isten fiainak mondatnak. És boldogok, akik háborúságot szenvednek az igazságért, mert övék a mennyeknek országa. Isten szent lelke tegye áldotta az ő igéjét közöttünk és bennünk. Isten megszólító szavára jöjjetek, feleljünk mi is, hajtsuk meg fejünket, csöndesedjünk el, és imádkozzunk. Urunk, jól ismert igéket hallottunk, nem egy talán már életünk egy-egy pontján erőforrássá lett, megvigasztalt, békességet teremtett bennünk. Ugyanakkor, Urunk, újra meg újra hallva ezeket az igéket, fölmerül bennünk a kérdés: vajon megvalósulnak valaha ezek az ígéretek? És vajon igaz, hogy boldog lehet az, aki sír? Urunk, vajon igaz, hogy érdemes szelídnek lenni? Urunk, igaz, hogy a szelídet nem eltiporják, nem kigúnyolva félre lökik, hanem a szelíd lehet örököse földnek? Urunk, megvalljuk neked, hogy amit most mondasz, tanítasz nekünk, az meghaladja a mi emberi lehetőségeinket. A földi világ keretei között emberi erővel ezek megvalósíthatatlanok. De köszönjük, Urunk, hogy elérkezett ebbe a mi világunkba a te örök országod, Isten király uralma. És Isten uralma alatt már a jelenben valóság lehet mindaz, amit most tanítottál nekünk. Mi is átéltük, hogy voltunk sírók, vagy látványosan kifele is, vagy csak belül, és mert hozzád találtunk, te megvigasztaltál. És megtapasztaltuk, Urunk, hogy amikor tisztult a szívünk, akkor egyre jobban láttunk és értettünk téged. És minél inkább engedjük, hogy bűneink, ó emberi természetünk eluralkodjanak rajtunk, annál kevésbé látunk és értünk téged. Köszönjük, Urunk, hogy elénk adod a boldogság útját. Másként, mint a világ. És talán nagyon másként, mint ahogy mi próbáltuk megvalósítani önnön boldogságunkat. Segíts elhinni és tőled megtanulni az Isten szerinti utat a lelkünk boldog, áldott állapotához. Kérünk, Urunk, Krisztus érdeméért árazd leánk szent lelkedet, taníts bennünket, és miközben eljut az értelmünkig az ige, közben hadd formálja át egész benső világunkat. Krisztusért, megváltónkért kérünk, hallgass meg bennünket, Istenünk. Amen. Most foglaljunk helyet, kedves testvéreim. Az elmúlt héten Kisújszálláson volt a gyülekezetünk hittanosainak a tábora, és ebben a táborban részt vett gyerekek egy rövid kis bemutatkozó műsorral készültek. Fogadjuk az ő szolgálatukat szeretettel, figyelemmel.
Köszönöm.
Amíg hallgattam a gyermekek énekét, az a Biblia ige jutott eszembe, hogy a gyermekek szája által is dicsőséget szerez magának az Úr. Örülünk, hogy ez így volt most közöttünk is. Isten áldja meg azt a lelki magvetést, amely az elmúlt héten a gyermekek lelkébe hullott. Hisszük, hogy Istennek gondja van a magvetésére, ő azt gyümölcs termésig juttatja majd. És azt hiszem, hogy a szülők, a családok, a gyülekezet nevében is megköszönhetem a hitoktatók fáradozását, munkáját gyermekeink értés közöttük. Jöjjetek most fennállva, hallgassuk meg Istennek igéjét, amelynek alapján az ő szent lelke segítségét kérve az ő üzenetét hirdetni kívánom. Isten igét a Máté evangélium a 5. fejezetének 3. verséből olvasom. Jézus mondja, boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyeknek országa. Foglaljunk helyet, testvéreim! Egy a mi kisújszállási gyerektáborunkhoz hasonló gyerektáborban fordult elő a következő. A fűben körbeültek a gyerekek, és ahogy a gyerekek szokták ilyenkor, előbb-utóbb mindnek a markában ott volt valami. Az egyik egy érdekesebb formájú színű kövecskét talált magának, és mint féltett kincsét szorongatta. A másik egy kis virágot talált. A harmadik egy katicabogarat próbált megőrizni a két összezárt tegyere között. Szóval mindegyik gyerek talált magának valami kincset. És mindaddig szorongatta a kis kincsét mindegyik, amíg középre nem állt a hitoktató, és egy-egy cukrot, csokit, vagy valami más édességet oda nem dobott ügyesen mindegyik gyereknek, úgyhogy ez el is kaphassa azt. És abban a pillanatban, hogy meglátták a gyerekek, hogy valami ajándék érkezik, a kezek előbb üressé lettek, és aztán megragadták a nekik küldött ajándékot. Ahogy a gyerekek reagáltak a megajándékozásra, ez jól példáz azt, hogy mit jelent a lelki szegénység, egyébként olyan elvont, távoli, talán nehezen érthető fogalma. Az a lelki szegény, aki a megajándékoztatása pillanatában üressé tud lenni, mert minden mást elengedni, hogy az Isten ajándékát, a mennyek országát, Istent magát megragadhassa. Azt mondja Jézus, elérkezett, itt van Isten király uralma. Másként mondhatom így, Isten szeretet uralma. És mindenki számára ez a szeretet uralom nyitva van. Mindenki beléphet ebbe az országba. Mindenkinek az élete Isten szeretet uralma alá kerülhet, hogy ott kiteljesedjék, ott végre a helyére kerüljön, ott megáldassék. De csak annak lesz része Isten szeretet uralmában. Csak az lesz boldog, mint a mennyek országa gazdag tulajdonosa, aki egy adott pillanatában az életének mindent elmer engedni, hogy az egyetlent, az Istent és az ő szeretet uralmát megragadja. Ki a lelki szegény? Nem az együgyű, nem a műveletlen, nem az, aki megszabadult minden anyagi javától. A lelki szegény az, aki felismeri, hogy Isten a legnagyobbat akarja most nekem adni, önmagát, és önmagával együtt egy új életet. És amikor ezt megérti, hogy most itt van a nagy lehetőség az életemnek, akkor mer üressé lenni, hogy megragadhassa Isten király uralmát. Ez a fogalom, hogy szegény, nagyon mélyen nyúlik vissza az Ószövetségbe. Ott először a szó szoros értelmében vett nélkülözőt jelentette, a nincstelent, a kiszolgáltatottat, aki ugyanakkor tudta, hogy Istennek gondja van a kiszolgáltatottra, a nincstelenre, a nyomorultra, és mert nem akart belenyugodni a maga nincstelenségébe, képtelen volt elfogadni és megszokni a maga kiszolgáltatott koldus sorsát. Ezért Istenhez kiáltott. Az a nélkülöző, aki hitte, hogy bár nekem semmim nincs, de Istenben mindent megnyerhetek. Az volt az Ószövetségben a szegény. És így a szegény fogalom az Ószövetségben előbb-utóbb azt is jelenti, hogy valaki vállalja, hogy Istentől függ az életem. És ez nem rabszolgaság. Ez nem valami keserű állapot, amiből ki akarok törni minél hamarabb. Ez az Istentől való függés, a menedék, az oltalom, a békesség. Hogy a gyermek függ a szerető szülőjén. Ó, ez a gyermeknek nem rabság, az a boldogsága. Ott érzi magát biztonságban, ott jó lennie. A szegény az a Biblia szerint, aki tudja, hogy mindenestől az Istentől függök. Olyan természetes, hogy fölemelem a kezem, és megfogom a szerszámot, amivel a munkámat végzem, és annak eredményeképpen lesz keresetem, és abból eltartom magam. Ez mindaddig természetes, amíg nem történik egy pici baj valahol a szervezetemben. És többé ez nem erős kar, hanem tehetetlen húsdarab itt mellettem. Nem vagyunk tudatában legtöbbször, hogy mennyire függünk az Istentől. Azt gondoljuk, hogy megállunk mi a magunk lábán. Meg tudjuk mi tenni mindazt, amire szükségünk van. Meg félünk is az Istentől való függőségtől. Úgy érezzük, az ketrecbe zár, az megszegényít. Pedig éppen ellenkezőleg van. Ha van még kisgyermeked, unokád, vagy emlékszel a kisgyermeked ragaszkodására, akkor tanulj tőle, és merj alázatosan függeni a te Istenedtől. És minél inkább rámered hagyni magad az Istenre, annál könnyebb lesz az egyébként roskasztó terhekkel teli életed. Mert nem te vonszolod önmagad, hanem valaki emel és hordoz téged. Kezdjük már érteni, hogy igaza van Jézusnak, hogy boldog a lelki szegény. Boldog az, aki tudja, hogy sok mindenem lehet, sok mindent megtehetek, hallatlan, tevékeny ember lehetek, tele önbizalommal, ambícióval, ötlettel. De valahol mégis az az igaz, hogy minden pillanatomban, mindenestől tőle függök. És ha elmerem hinni, hogy ebben a függésben kibontakozik az életem, ha rámerem hagyni magam az én Istenemre, akkor boldog vagyok. A lelki szegény az, aki tudja, hogy mindenestől az Istenre utalt. És tudja azt, hogy neki nem jár semmi. Ő semmit nem követelhet, de mindent megkaphat ajándékba. Abban a pillanatban, hogy elmeri engedni mindazt, amit szorongat, és megmeri ragadni az Istent. Mindig abban az állapotban vagyunk megajándékozhatók, megállhatók, akkor merünk az Isten előtt egészen üresen, egészen reálhagyatkozva megállni. Olyan jól kifejezi ezt egy énekünk, amit sokszor énekünk, talán éppen ezért úgy egy lendületből végig énekeljük ezt a strófát, és a mélyére nem is gondolunk, hogy mit jelent az, hogy jövök semmit nem hozva, keresztet befogózva, mesztelen, hogy felruház, árván bízva, hogy megszánsz. A lelki szegény az, aki tudja, hogy Istenben gazdag. Nekem semmim nincs. Minden ajándék. Én igazából semmit nem tudok megszerezni és megtartani, ha ő nem adja, és ő nem tartja meg nekem. Semmim nincs. Koldus vagyok. De ugyanakkor nem akarok beleszokni a koldusságba. Akarok gazdag lenni. Ő benne. És elhiszem, hogy amit ő mond, az igaz. Hogy Krisztussal együtt, Krisztusban mindent nekünk adott az Isten. Ami az ő atyai szeretete, minket megáldani akaró szeretete szerint nekünk jó. Amit meg ő nem akar megadni, azt nem önző módon sajnálja tőlünk, hanem arról tudja, hogy nekünk az nem jó. Te se adtál meg mindig mindent a gyermekednek, hiába kérte, könyörögve, toporzékolva, hisztizve, tudtad, hogy neki az nem jó. Nem is adtad meg neki. Nem rejtel előled az Isten semmit, ami szerinte neked jó. Ő nem szűkmarkú kény úr, aki időnként szűkmarkúan fizet. Ő atyád, aki mindent megad neked, amire neked szükséged van. Merd egyszer életedben minden kincsedet, ötletedet, az önmagadhoz való jogodat elengedni. És olyan igazán koldus szegényként, megüresítve magad odaállni Isten elé. És fogadd meg Jézus tanácsát. Keresd először, mindenek előtt, Isten uralmát, az ő szeretet uralmát, és minden más megadatik onnan tőle, ami neked szükséges. Egy igazságot meg lehet világítani mindig az igazság ellentétével is. Ezért a lelki szegénység magyarázatához hadd tegyem oda, hogy mit jelent a Biblia szerint az, amikor valaki lelkileg gazdag. És ennek egyik legjobb példája a Jelenések könyvének egyik gyülekezete, a Laodíciabeli gyülekezet, aki így vallott önmagáról és önön állapotáról. Meggazdagodtam, és nincs szükségem semmire. És amikor ezt úgy kicsit büszkén is, kicsit öntelten kimondják, akkor megszólal az Isten. És azt mondja, te Laodícia népe, aki azt mondod magadról, hogy meggazdagodtál, és nincs szükséged semmire, te nem tudod, már nem is látod, mert megvakultál lelkileg, hogy te vagy a nyomorult, a nélkülöző, a vak és a mezítelen. Az egyik legrettenetesebb lelki állapot a lelki gazdagság, amikor elhiszem, hogy nincs szükségem semmire, amikor elég vagyok önmagamnak. Olyan jó ez a magyar szó, hogy önelégült. Én elég vagyok önmagamnak. És ezt el is hiszem mindaddig, amíg fut a szekér, amíg sikerül minden. Aztán, ha már nem is fut jól a szekér, de mert közben lelkileg megvakultam, még mindig hiszem, hogy én elég vagyok önmagamnak. Amíg ebben a lelki állapotban van valaki, addig az Isten sem tudja megajándékozni. Jézusban eljött erre a világra Isten tökéletes szeretete. És Jézus körül ott éltek a kortársai, a farizeusok, akik ilyen lelkileg gazdag állapotban voltak, és a legcsodálatosabb igehirdetéseket hallották Jézustól. A legtökéletesebben áradt feléjük az Isten szeretete, és semmi nem lett ezekből az övék, mert meggazdagodtak, és úgy gondolták, nincs szükségük semmire. pedig a farizeusok várták Isten országát. A leghőbb imádságuk tárgya volt, hogy jöjjön el végre Isten uralma, és ott volt közöttük egy karnyújtásnyira, és nem lett az övék, mert tele voltak önmagukkal. Se a markukat, se a lelküket nem tudták megüresíteni, és a legnagyobb lehetőségről lemaradtak. Úgy érezték, ők adnak az Istennek azzal, hogy hosszan imádkoznak, igaz, hogy színből való imádság volt. Ők úgy gondolták, ők adnak az Istennek, hogy minden keresetükből tizedet adtak. És nem értették, hogy az Istennek elsősorban nem a tizedükkel, előbb a szívükkel. Mert tizedet adva, óriási összeget téve a persejbe is lehetek elkárhozott és boldogtalan. Isten nem a pénzedet akarja, a szívedet, hogy megmentsen, hogy boldog légy. És ha már az övé vagy, ha már tudod, hogy mit jelent, hogy Isten szeret engem, és mindent nekem ad, és mindenem az övé, nem csak az a tizednyi összeg, mindenem az övé, az egész életem. Érted, hogy miért nem lehetett Pál apostolt, se megfélemlítéssel, se összeverettetéssel, se megkövezéssel, semmilyen módon nem lehetett se Isten mellől elzavarni, se a szolgálatból, pedig oly beteg volt, leállítani. Mert egyszer megértette, hogy az Isten engem szeret, mindenkinél jobban, és én őt szerethetem. Ez volt Pál életének a hajtó ereje, és ez átvitte mindenen, az emberek hálátlanságán, hogy akik nekik köszönhették emberig az üdvösségüket, azok elfelejtették Pál apostolt. Amint Pál apostol börtönbe került, amint Pál apostol barátsága veszélyes lehetett, és fájt Pál apostolnak az emberek hálátlansága, de nem érdekelte, ment tovább, és nem lett megkeseredett ember, mert Isten szeretetéből élt. Csak egy gondolat töltötte be, Uram, mit adhatnék neked, aki mindent nekem adsz minden pillanatban, akiből élek, akiben el van rejtve az én nyomorult életem, akiben üdvösségem van. Amíg lelkileg gazdagok vagyunk, megajándékozhatatlanok vagyunk. Amikor eljutunk oda, mint Pál, hogy mindent kárnak és szemétnek ítélek. Magyarul mindent elengedtem, hogy amikor Krisztus elém állt, őt megnyerhessem. Aki ezt megmeri lépni, az boldog. Összevert háttal, kigúnyolva, igazságtól börtönbe zárva, mint Pál, ott Szilásszal a munkatársa vagy itt Filippiben, és nem gyalászkodnak, és nem a keserűségüket sorolják, hanem Isten dicsőítő éneket énekelnek, úgy, hogy arra megrendül a föld, lehullanak a bilincsek, és a börtönőr megtér. Nem vettük még észre, hogy ez egyébként igaz, de sok-sok keserű mondatunk hallatán az emberek nemhogy nem térnek meg, hanem egyre messzebb hátrálnak tőlünk is, meg az Isten ügyétől is. Miközben mi jó helyre hívogatjuk őket, meg az Isten szeretetéről szeretnénk meggyőzni őket. Pál meg összevert háttal, igazságtanul megbüntetve, Isten dicsőrő éneket énekel. Ezt nem lehet megjátszani. Ezt nem lehet mímelni. Most látnak néhányan, fölveszem a keresztjén állarcomat, és gyorsan Isten dicsőítőt éneklek. Ez csak innen belülről lehet hitelesen. Pál egyszer aki lélekben egyébként nagyon gazdag ember volt, hallatlan nagy lelki szellemi kincsek birtokosa volt. Komoly vallásos teljesítménnyel is büszkélkedhetett. Egyszer mégis azt mondta, semmi vagyok, Uram, és általad mégis mindenre képes lehetek. Gyakorlatilag, emberileg szólva, egy törékeny, egész életében beteg ember, az akkor ismert világ nagy részére elplántálta a kereszténységet. Mert Pál apostol az Isten előtt semmivé lenni. Mert mindent elengedni. Dicsekvést, önigazságot, önmagához való jogot, hogy Uram, ezt velem nem tehetik meg. Azt mondta, de Uram, megtehetik. Ha téged keresztre verhettek, akkor engem megostorozhatnak, érted. És én boldogan hirdetem akkor is, hogy te vagy az Úr. Mert Pál egyszer mert lelkileg szegényé, koldussá lenni. Ezért megnyert mindent. És milyen sokak élete nyert, milyen sok áldást ő általa. Pál is farizeus volt. Ő is sokáig Krisztus ellensége volt, és lelkileg gazdag. De jött az életében egy pont, akkor mert koldus szegényé lenni. És merte azt mondani, Uram, tiéd vagyok mindenestől. És így megnyert mindent. A többi farizeus, aki vallásos teljesítményével és érdemével dicsekedett Isten előtt, nem kapott semmit a Krisztus által elhozott nagy ajándékból, Isten országából. A Jézus korabeli zélóták, akik karddal, emberi erővel, szabadságharccal akarták itt a világon Isten országát megvalósítani, nem tapasztaltak meg Isten országából semmit. A vámszedők, a paráznák, akik tudták, hogy nekünk nem jár semmi. Mi az Isten előtt semmivel nem dicsekedhetünk. De nem akartak többé vámszedők és paráznák maradni, hanem megragadták Isten szeretet hatalmát. Azok megelőzték Isten országában a farizeusokat is, a zélótákat is. Isten országába az jut be, boldog az lesz, aki egyszer életében mer Isten előtt. Nincs te lenné, koldus szegényé lenni. És utolsó gondolat, nem önmagában a lelki szegénység tesz boldoggá. Ez csak egy állapot, ami alkalmassá tesz arra, hogy Isten király uralmát megragadjam. Mert Isten uralma, Isten maga tesz boldoggá. Soha nem azt tesz boldoggá, amit van, amit elértél, amit megszereztél, annak örülhetsz, legyél érte hálás, de boldoggá soha nem azt tesz, amit megszereztünk. És boldogtalan nem azért vagy, mert valamit nem tudtál megszerezni és megvalósítani. Boldoggá a szeretet kapcsolat tesz ő vele. Isten uralma, szeretet uralom. Ha az ő szeretet uralma alá áll a te életed, boldog leszel. Nézem sokszor a már fél éves kisfiunkat, és látom rajta, hogy mennyire tud örülni egy egész pici kis új játéknak is. Ma már tud egyedül játszani, és ez is egy fejlődési pillanat, hogy már eljátszik egyedül. És hogy tud örülni egy új kis játéknak? De akkor jövök rá, hogy mennyire nem ez az igazi öröme, amikor fölé hajolok, és elhajítja a csörgőt. Mert ő tudja, mi sokszor elfelejtjük már felnőttek. A gyerek még tudja, nem azt tesz boldog, amit szorongatok. Aminek egyébként örülök, mert érték, mert kincs, de nem azt tesz boldoggá. A szeretet kapcsolat. Merd egyszer elhinni, Nem azt tesz boldoggá, amit megszereztél magadnak. És nem attól vagy keserű és boldogtan, amit nincs. Boldog akkor vagy, ha elfogadtad az ő szeretetét, és viszont szereted őt. És ebben a szeretet közösségben vagy, akkor nagyon hálásan tudsz örülni minden kincsnek, amit ezentúl az Isten az asztalodra tesz. Nagyon hálásan tudsz örülni, ha bármit megvalósítasz, az életed talentumaival, képességeivel. És ebben a szeretet kapcsolatban még az is áldás lesz, ami hiány. Ebben a szeretet kapcsolatban áldás lehet még a betegség is, a nyomorúság is. Nem a lelki szegénység tesz önmagában boldoggá. Az egy alkalmassá tevő állapot, hogy vele, a te Isteneddel szeretett közösségre juss. Jézus elmondta, amikor test szerint járt itt, és ma lelke által hiszem elmondta, itt van Isten szeretet uralma. Aki boldog akar lenni, engedjen el mindent, és ragadja meg Isten szeretet hatalmát. Lépj be Isten szeretete alá. Élj ő benne elrejtve, és boldog leszel. Mert Jézus ígérte meg, boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyeknek országa, vagy másként az Istennek országa. Legyen majd valóban szívből jövő imádságunk, a záróénekünk első verse. Az Úristen az én reménységem, erősségem mindenféle ínségben. Csak tőle várom igaz boldogságom, és meg is találom. Így legyen. Amen. Köszönjük, Urunk, hogy szeretsz. És köszönjük, hogy szeretetednek legmegrázóbb, és mégis legfelemelőbb jele az a Golgotai kereszt. Urunk, úgy meg tudja szokni a szemünk, hogy templomok tornyán, képeken, könyvekben, vagy ékszerként látjuk azt a keresztet. És annyira semmit nem jelent már sokszor. Urunk, add, hogy újra lélekben eljussunk a Golgotai keresztig, és merjük ott levetkőzni önigazságunkat, keserűségünket, merjünk mindent elengedni, hogy téged és általad Isten szeretet uralmát megnyerjük. És ebben a szeretet uralomban élve legyen igazán értelme a tőled kapott talentumainknak. Ebben a szeretet uralomban élve találjuk meg igazán a feladatainkat. E szeretet uralom alatt élve formálódjék át a lelkületünk. Tudjunk tűrni, nem keserűen, hanem békességgel. Tudjunk terhet hordozni, nem zúgolódva, hanem azzal a hittel, hogy a terhet is Isten atyai keze teszi a vállunkra. És hogy teher alatt nő igazán a pálma. Urunk, kérünk téged, áldj meg bennünket, azzal a csodával, hogy szemtől szembe állunk csak veled, és elmerünk engedni mindent, és egyúttal meg akarunk ragadni mindent. Köszönjük, Urunk, hogy te vagy a mi boldogságunk. Köszönjük, ha ezt már ismeri a szívünk, mert meggyőződhetett róla. És Uram, imádkozunk azokért, akik keresik, és máshol keresik életük boldogságát. Urunk, a te lelked vonzza őket Krisztushoz. Urunk, imádkozunk hozzád családjaink, gyülekezetünk betegeiért. Adj nékik gyógyulást. Segítsd azokat, akik ápolják őket. Urunk, olyan nehéz ott állni, tehetetlenül, és nézni egy-egy szerettünk szenvedését. Könyörülj meg, Urunk! Imádkozunk a gyászolókért, akik az elmúlt héten veszítették el szerettüket. Urunk, olyan fájó űrt tátong ilyenkor az ember lelkében. Olyan rossz hazamenni abba a lakásba, ami üres már. Urunk, vigasztald meg őket. Könyörgünk azokért, Urunk, akik lelkileg vakok, hadd nyíljon meg a szemük, hogy ne lépjenek csapdába, gödörbe, hanem járhassanak a Te utadon. Könyörülj meg azokon, Urunk, akiknek nincs ereje szembeszállni a kísértéseikkel. Tudják, hogy mennek saját pusztulásukba, és mégis mennek. Urunk, a Te hatalmad erősebb minden más erőnél. Hadd éljék át a szabadítás csodáját. Imádkozunk gyülekezetünkért, egyházunkért. Urunk, a mi népünkért, határokon belül és túl. Uram, adj ennek a népnek jövendőt, történelmileg is, és üdvösség tekintetében is. Minél többen hadd találjanak újra meg Téged, Urunk. És Urunk, végül imádkozunk azokért, akik szabadságon vannak, pihennek. Adj nékik testi-lelki felüdülést, sokfajta feszültségből végre megnyugvást. Hát, hogy az egymással való kapcsolatuk, és a veled való szeretet közösségük is megerősödhessék. Magunkat, szeretteinket, gyülekezetünket a Te hatalmas, hűséges kezedbe ajánlva, könyörgünk, hallgass meg minket. Krisztus nevében kérjük ezt, aki így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudván, hogy a jókedvű adakozót szereti, és meg is áldja az Isten. Mindezek után, ami Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, ami atyánknak szeretete, és a Szent Lélek közössége legyen, és maradjon mindnyájunkkal. Amen. Foglaljunk helyet, és hallgassuk meg a rövid hirdetéseket. Szeretettel ajánlom a testvérek figyelmébe iratterjesztésünk szolgálatát, és annak részeként a Reformátusok lapja mai számát. Jövő heti gyülekezeti alkalmainkat a szokásos nyári rendben tartjuk, azaz kedden délelőtt 10 órakor asszony bibliórát tartunk, csütörtökön 10 órakor gyülekezeti bibliórát, és vasárnap 10 órakor felnőtt és gyermekisten tiszteletet, illetve ezekkel párhuzamosan gyermekmegőrzést. Úgy tudom, hogy a gyülekezeti hírmondók legutolsó számából még néhány példány megtalálható, ha valaki még nem vitt belőle, vagy esetleg valaki másnak szeretné elvinni, nyugodtan tegye meg, vigyük, olvassuk és adjuk tovább gyülekezetünk hírlevelét. Hirdetem, hogy a gyülekezet lelkipásztora Takaró Tamás Esperes úr ma Albertfalva Kelenvöldi Egyházközségben tart kanonika vizitációt, ezért nincs közöttünk. És végül hirdetem, hogy gyászoló család van körünkben. Az elmúlt héten búcsúztak el szerettei Boros Imre testvérünktől, aki 60 esztendőt élhetett. Isten adjon vigasztalást, erőt és békességet hátramaradott szeretteinek. Az Úr Jézus szavával vigasztaljuk őket. Jézus mondta, én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is, él. Isten adjon vigasztalást, és áldja meg szívetekben szerettetek emlékét. Végül nemzeti imádságunk a magyar himnusz éneklés előtt. A 275. dicséretünk első versét énekeljük. Az Úristen az én reménységem.